Füles bagolyolvasó. Fekete István. Ágnes. A tarnovári kávéház már üres volt, csupán a sarokban ült két önkéntes, és bizalmasan összehajolva mesélgettek egymásnak. Látszott rajtuk, hogy mély barátság virágzott ki köztük, és most elmondanak mindent magukról, hogy még közelebb legyenek egymáshoz. Szóval, te Molnár, vagy? Nevetett Baka Gyuri. Molnár a fenét, mondta Gábori szelíden. Örököltem két kis malmot és gabonával kereskedem. Az ajtón ekkor bekukkantott egy hadnagy. De üresek Béla, a főpincér széttárta karjait. Fognánk mi vendéget kötéllel is, hadnagy úr csak a két önkéntes úr kvaterkázik, és odaintett a két barát felé. A hadnagy szeme felcsillant. Na, van még rendes ember ebben a városban. Szervusztok, parolázott a két fiúval. Mit isztok, egy kis vékony kadarkát, mondta Gábori. A hadnagy odaintette a pincért. Béla, mi van itt? Nagy péntek elmentek a hegedűk Rómába? Béla meghajolt. Hány taggal méltóztatik, csak a finomabb részt. Nagy bőgő, cimbalom, síp nem kell. És kevesebb világítás. A cigányok, mintha az asztal alól jöttek volna elő. A prímás csak meghajtotta magát és a hegedű, mint, aki tudja a leckét, feljajdult. Szomorú a nyárfa erdő, azután elmúltak ezek a szép napok. Vége lett a tiszti iskolának. A búcsúztató nagyban kett hajnalán megint együtt ültek hárman. A férgese már elhult, és Baka Gyuri odaborult Gábori széles mellére. Azután Lacikám, ha már semmiképpen nem kapok állást, fogadjál Felinasnak valamelyik marmotba. A kis hadnagy az állomásig lekísérte őket. Lacit elvitte a vonat felfelé, a másikat lefelé. Erősen megölelték egymást, mert tudták, hogy utaik nagyon szétválnak, és amikor a vonatok elzakatoltak, egyedül maradtak nagyon. Egyik igazgatta a marmait, adta-vette a gabonát, a másik nevelte a katonákat, a harmadik pedig Baka Gyuri írta a kérvényeket, hogy megválasszák valahová tanítónak. Csodálatos, nem is kellett nagyon sokáig várnia. Értesítést kapott Labancházáról, hogy kérvényét elfogadták és helyét azonnal el is foglalhatja. Labancháza, tanakodott Baka tanító, olyan ismerős, hol is hallottam, persze, csapott a homlokára, amikor a térképen megtalálta, ez nem messze van Tarnavártól, és felcsillogtak előtte a katonáskodás szép napjai. Megyek, mondta otthon, igaz, nincs vasút, nincs posta, nincs semmi, de kedves nekem ez a vidék. És Labancházára új tanító érkezett. Múlt az idő, a falu mint közelebb hajolt tanítójához, és amikor a rétegem felnevetett a tavasz, Baka György tanító úr nem azt mondta már, hogy a lakásomba megyek, hanem azt mondta, hogy hazamegyek. A tavasz persze nem állt meg a réten, először virágra lobbantotta a kerteket. Azután átlépett az apró házakon, sekkor fehér fürtöket bontott az akácvirág. A virágokról becsurgott az illat az öreg iskolába, és a tanító úr ezen a napon sűrűbben simogatta meg a buksi fejeket. Délután pedig füttyös jókedvvel ment ki a rétre. Lefeküdt a patakparton, melynek hullámai zavaros tavaszi üzeneteket hoztak, azután elindult a tavaszországában, amíg csak a malomhoz nem ért. Zúgott a malom, a kerék alatt szivárványos tajték szikrázott, a malomajtóban pedig a Molnár állt. Isten hozta, tanító úr, a templomban láttam már, no, csak ne kerüljön el bennünket, és nyújtotta a kezét. Baka Gyuri már hallott pár szót a réti Molnárról, Potyondi volt a neve. Az ükapjának még két faluja volt szűk szavú ember felesége sárkány. Most már mindegy. Potyondit amúgy is rendes embernek érezte, a felesége meg csak nem harapja meg. A Molnár házatája csupa virág. Az asszony keserű, de tavasz van, és Gyuri ezt nem akarja észrevenni. A Molnár pedig mindig vonzóbb. Puha kenyér, hideg hús, bor az asztalon és odakünt tavasz. Potyondi feleségére néz hát a kislány. Az asszony epéskedik, dolga van, a Molnár kék szemei kérőek lesznek, vendég van. Az asszony elrobog, szigorú asszony a feleségem, magyarázza Potyondi, pedig Ágneske jó gyerek. Baka tanító úr mocorog. Azt gondolja, hogy igazán nem lényeges Ágneske látása. És hogy mondjon valamit, megkérdi. A kislány kimaradt már az iskolából. Potyondi nevet, mindjárt meglátja. És Baka tanító úr szemei szokatlan nagyra nyíltak, amikor kitárult az ajtó, és ha a mama nem surram be Ágneske mögött, bizony kezet csókolt volna neki. Ágneske okleveles tanítónő, dicsekszik sürgősen a mama, szép pénzbe került. Az apa és leánya összenéztek. Gyuri pedig meg van némulva. Ágnes szemei kékek, mint az apjáé és melegek. Eddig azt hitte, a kék szeműek mind hidegek és szőkék. Ágnes barna, majdnem fekete, és szép. Istenem, de szép. Ezek csak futó gondolatok voltak, de mögöttük kisütött a nap és világos lett az öreg szobában. A tanító úr persze maradt vacsorára is. Máskor is szívesen látjuk, és tántorogva ment haza a patakparton, pedig nem ivott. Másnap a gyerekek csodálkozva látták, hogy tanítójuk megváltozott. Az ajongást észre sem vette, felsalásét állt a tanteremben, és állítólag a szemfüles esküdt gyerek hallotta, amint magában azt mondta, Gyuri, neked, azt hiszem, véged van. És mosolygott hozzá, a Molnárik szívesen látták a fiatal tanítót. Ágnes pedig hol ezt tört össze, hol azt, sőt a cseresznyés rétesbe cukor helyett sót tett, ami már a leggyógyíthatatlanabb esetek közé tartozik. A rétest nem kóstolta meg senki. Először Gyurkát kínálták meg. Ágnes kesütötte. Gyurka szó nélkül megevett belőle három darabot, felséges felkiáltással, amit viszont egyenesen halálos állapotnak lehet mondani. A nap pedig ívelt felfelé. Az öreg potyondi boldog révedezéssel nézett magába, és korholta az asszonyt, aki nagy partit szánt lányának. Ezért kár volt taníttatni, ki az a labancházi tanító, se vagyon, se nagyobb fizetés, derék úri ember, fiatal, egészséges, és a vak is látja, elég baj, én még várnék, itt van ez a bökri fiú, hol van, ha most meglátná Ágnest, jönne, ne félj, az pedig egyes gyerek, ott aztán van föld, nagy malom, minden. Az asszony hát vigyázott a fiatalokra és ült rajtuk, mint a kotlós, de a kotlósnak is le kell néha a fészkéről szállni. Bent járt a városban, ezeket meg ne hagyd egy pillanatig se egyedül, mondta szigorúan, amikor elment. Alkonyodott akkor éppen, a szoba homályos zugaiban melegen hullámzott a boldogság. Valami suttogás is, mintha hallatszott volna, ám ezt érteni nem lehetett, és a két fiatal csak összehajolt, mint a virágok a szélben. És alig tértek magukhoz, pedig a jó potyondi olyan torok köszörüléssel közeledett, mintha az elmúlt esztendők lisztporát mind most akarná kiköhögni. Szemében mosolygó fények cikáztak, amikor egy helyben tartósan verte cipőjét a padlóhoz, mielőtt belépett volna. A fiatalok napja a múló nyárban, fényesen állt az égen, de közeledett a tarnovári vásár és ezzel együtt a nagy felhő, amely odaállt a nap elé és árnyékot vetett a réti malomra. Ágnes anyja ugyanis nem bízott urában és a vásárra becipelte lányát is, hogy a felügyeletben hiba ne essék. Ágnes ment, mint, akit visznek. Le sem szállt a kocsiról, amit rosszul tett, mert a gazdag bökri fiú szeme megakadt a szép lányon. Már valamikor régebben látta Ágnest, de azóta ívelt nyakú, fehér hattyú lett potyondi ég kis libájából. Mondta is hazafelé apjának látta apám potyondi Ágnest. Az öreg bökri felhorkant, fenesen nézte a lányokat. A lovakat néztem, de nem ért egy se két garast. Pedig nagyon megszépült. Koldus kutyák azok. Nem azért mondom, de csak szép az azért. Az öreg bökri kidüllesztette a mellét. Kell? Mondta gőgösen, mintha arról lett volna szó, hogy ostornyelet vegyene a fiának. Másnap pedig a libák is felemelték egyik lábukat a csodálkozástól, mert bökri mama fényes fogata állt meg a réti molnár szegényes házánál. Potyondi nézem elobbot vetett. No, szép is, hogy nem kerülik el a szegény embert. Erre jártam, már csak benézek, hadarta bökriné. Hiszen szomszédok lennénk, azután maguknak lányuk van, nekünk meg fiunk. És sejtelmesen mosolygott. Késő este indult haza. Legközelebb már nem egyedül jövök. De nem ám, és úgy nézett Ágnesre, mint a kés a bárányra. Potyondiné, amikor egyedül maradtak, szigorúan merett Ágnesre. Most aztán vége legyen a komédiának ezzel a tanítóval. Értetted? És bevágta az ajtót. Ágnes az este elsírt két temetésre való könnyet, hajnalban pedig megírt minden Gyurkának. Amit megígértem, tartom, fejezte be levelét, hozhat az anyám, akit akar. Én már elígértem magam és én azé leszek, még holtan is. Ágnes Baka Gyuri fellegtelenegéből hátlevágott a mennykő. Éppen kocsira ült, hogy Tarnovárra menjen, megvenni a jegygyűrűket. Tegnap előtt vett mértéket, de azért azt mondta kocsisának, mehetünk. És a kocsi nehezen indult el, mert Gyurka feneketlen bánata lógott a sarokjában. Kalapját a tarkójába lökte és fogcsikorgatva lépett be az ékszerboltba. Jegygyűrűket kérek, az ékszerész ugrott, mintha megcsípték volna. Ilyen hangon revolvert kér az ember. Amikor kilépett az utcára, valaki meglökte. Vigyázzon, mordult rá Gyurka olyan hangon, melyben két marokra való sértés volt. Az illető megfordult, de ahelyett, hogy Gyurkát nyakon ütötte volna, kitárta karjait. Szervusz, édes Gyurkám. Gábori Laci volt. Gyerünk a koronába. Gyurka szabadkozott. Már hazafelé indultam. Gábori látta, hogy valami baj van és csak annyit mondott gyerünk a koronába. És vitte Gyurkát. Béla, a főúr, délutáni szunyókállását végezte éppen és majdnem cigány kereket vetett örömében. A régi helyre vezette őket és mosolyogva meghajolt. Pezsgőt, rendelkezett Gábori. Nagy örömöm van ma, és a hadnagyúrért gyors futárt. Béla elrohant. Most pedig beszélj. Gyurka savanyúan kertelt. Miről beszéljek? A falu kicsi, az emberek ostobák, és azóta ma vagyok itt először. Gábori látta, hogy így nem megy semmire. Hallgattak. Közben megjött a pezsgő. Gábori megemelte a poharát a barátságunkra. Ezt ki kellett inni. Újra töltött egészségünkre. Ezt is ki kellett inni. Megint töltött. Annak az egészségére, aki a feleségünk lesz. Ezt már Gyurka is átszellemülten öntötte magába. Most aztán igazán beszélj, és Gyurka elkezdett beszélni, mint valamikor régen. Amikor már egészen kiöntötte a szívét, Gábori megszólalt. Mi a neve a kislánynak? Potyondi Ágnes. Gábori szemei kinyíltak. Potyondi. A Réti Molnár lánya, az, ismered? Gábori nyelt egyet, és az anya nem akarja neked adni, neked, és neki dűlt a páholy falának a nevetéstől. Gyurka mérges lett, mi van ezen nevetni való, furcsa vagy, és rosszul esik. Gábori gyűrte magába a jó kedvet, de látszott rajta, hogy minden pillanatban kirobbanhat. Hát majd odaadja, de előbb igyunk, és töltött. Gyurka eltolta a poharat. Köszönöm majd később, így áll a ponciusodat, ha én mondom, mert ha nem adják oda a kislányt, kirakom őket a malmomból. Malmodból? Nem emlékszel, hogy van két kis malmocskám? Hát az egyik a Réti Malom. Gyurka úgy hullott Gábori nyakába, mint a zsák. Lacikám, téged az Isten küldött. Ágnes szomorúan öltözködött. Ne lomposkodj, éleskedett az anyja, a tulajdonos jön. Fiatalember, Ágnes hát öltözködött. Este felé kocsi állt meg a ház előtt, s a kocsiból három katona szállt ki. Az egyenruha a katona ötlete volt, aki szerint a rendes ember összes baklövéseit, úgy mint házasság, temetés, stb. Egyenruhában követi el. Az öreg potyondi tisztes Molnár szürkében várta a tulajdonost, mert a régi bérlet megújításáról volt szó, amikor betoppant a három katona. A katonákkal valami nyugodt jókedv villant a szobába, és az öreg megérezte, öröm jár a levegőben. A szerződés már kiterítve feküdt az asztalon, amikor bejött Potyondiné és Ágnes. Potyondiné összehúzta a szemét, Ágnes pedig megállt valami valószínűtlen bódulatban. Kik ezek, Gyurka? Potyondi kisimította a szerződést. Gábori pedig felállt. Nagy lett a csend. A szerződés most nem fontos, mondta, mert most mi elsősorban azért jöttünk, hogy kedves lányukat megkérjük a mi jó barátunk, Baka György tanító úrnak. Potyondi kezereszketve csapott Gábori markába, az asszony pedig zsebkendőt húzott elő, hogy a bökri fiút elsirassa. Bár tetszettek neki a katonák, Gyurka pedig elővette a fényes karikákat.